hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Somogy vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet Szent Lénárd börtönkápolnájába látogattak a kaposvári Nagyboldogasszony római katolikus gimnázium diákjai, hogy adventi műsort adjanak a fogvatartottaknak. A résztvevők osztályfőnöke elmondta, hogy a diákok nagy lelkesedéssel igent mondtak a felkérésre, hiszen ők is tudják, hogy a börtön békéje mellett a karácsony méltó megünneplését is szolgálták a látogatásukkal. A diákok megragadó műsora sok szeretetet árasztott a fogvatartottak szívébe. Ugyanazt tették, mint Jézus, aki a bűnösöknek mutatta meg Isten szeretetét, fogalmazott Sitkei Lukács börtönpasztorációért felelős diakónus. Elmondta, másnap a székesegyházi plébánia missziósai a női fogvatartottakat látogatták meg. 200 ajándékcsomagot és 1 tonna tartós élelmiszert vitt a katolikus Caritas Kárpátaljára a Tárjátok ki a szíveteket jótékonysági kampánya részeként, közölte a segélyszervezet. Azt írták, a segélyszállítmánnyal az ungvári Szent György Caritasszal kapcsolatban álló rászorulókat, a nagybereznai családi típusú gyermekotthonok lakóit és a beregszászi 5. számú pacsirta óvodát támogatták. Az adományok átadását Écsi Gábor, a katolikus Caritas országos igazgatója személyesen segítette. Kitértek arra, a Caritas egész évben támogatja a határon túli magyar lakta települések lakosait, délvidéken, Erdélyben és Kárpátalján. A MOHU a karácsonyi időszakban megnövelt kapacitással dolgozik az ökkenőmentes visszaváltás érdekében, közölte a vállalat az MT-vel. A várható forgalom növekedés miatt a társaság december 15-e és az új év január 12-e között megnövelt nyitvatartással várja telephelyein és válogatóiban az üzletekből érkező visszaváltott palackokat szállító teherautókat országszerte. Ezzel is segíti a folyamatos és zavartalan visszaváltást a repontokon. Január 15-ig lehet támogatási kérelmet benyújtani a Napenergia Plus programban. Erről beszélt az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Steiner Attila közölte, nagy volt a túljelentkezés a projektre, melyre a januári határidőig fogadják el a támogatási kérelmeket. Több mint 30 ezeren végezték el az előregisztrációt, azonban a támogatási kérelmek beadásánál már volt lemorzsolódás. Mint mondta, a pályázatot idén január 15-én indította el a kormány, és úgy tervezték, hogy 75 milliárd forintos keretösszeget tudnak rá elkülöníteni. A program lényege az, hogy az emberek a saját házuk tetején megtermelt zöld energiát helyben el tudják tárolni. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár aláírta azt a támogatási döntést, amely alapján 101 fogyatékossággal élő embereket foglalkoztató szervezet részesül összesen több mint 205 millió forint támogatásban, közölte a Belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint megbízásukból október 15-én a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet hirdetett nyilvános pályázatot. Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatására. A BMA pályázatban 3 fő célterületet jelölt meg. A fogyatékos emberek számára nyújtott szolgáltatások, a fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek számára szervezett szakmai programok, továbbá integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok támogatását. Az ügyeleti rend szerint látnak el szolgálatot a gyógyszertárak az ünnepek alatt. Tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Magyar Távirati Irodát. Arra is figyelmeztetve, hogy az ünnepnapok torlódása miatt kiemelten fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése és a váratlan helyzetekre való felkészülés. Végül az időjárásról. Fokozatosan megvastagszik a felhőzet, mindenütt beborul az ég, és egyre több felé várható eső, zápor. A nyugatira forduló szél megélénkül, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul. híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. Szentek, szentéletű emberek.
Boldog 5. Orbán pápa hitvalló. Mielőtt ismertetném boldog 5. Orbán pápa életét, röviden szólok a pápák avignoni fogságáról. A pápák avignoni fogsága az az idő, amelyet a pápák Avignonban töltöttek 1307-től 1377-ig. Olaszországban ebben az időben zavaros viszonyok uralkodtak, így a pápák Rómában nem érezték magukat biztonságban. Fogsághoz pedig azért hasonlítják ezt az időt, mert az avignoni tartózkodás a pápákat túlságos függési viszonyba juttatta a francia kormányzattal szemben. Az úgynevezett avignoni pápák voltak a következők: 5. Kelemen, 22. János, 12. Benedek, 6. Ince, 5. Orbán, a mai nap szentje, és 11. Gergely. Szénai Szent Katalin domonkos apáca 11. Gergelyt sürgette, hogy térjen vissza Rómába. Ez meg is történt 1377-ben. Ezzel véget ért a 70 évig tartó avignoni fogság. A pápaság története úgy tartja számon boldog 5. Orbánt, mint aki Avignonból visszatért a pápaság római székhelyére. 1310 körül született, apja lovag volt a francia Mendeváros közelében. 5 falunak volt az ura, édesanyja is előkelő család sarja. Keresztvíz alá Szent Elzeár tartotta. Fiatalon végezte el a civil jogot, és a bencéseknél jelentkezett novíciusnak. Utána Franciaország leghíresebb egyetemein tanult. 1342-ben pappá szentelték, majd Avignonban az egyházjog tanára lett. Szerzetes létére püspöki helytartó volt 2 egyházmegyében. Több pápai kinevezést is kapott. 1362-ben Avignonban egyhangulag megválasztották 6. Ince pápa utódjának. Így aztán vele is folytatódott a fogságban lévő pápák sora, bár rájött, hogy Rómában van a helye. Vissza is jött Rómába, de mégis francia földön kellett meghalnia, amint arról később hallunk. A szigorú, mélyen vallásos szerzetes pápa, aki megtartotta a bencések fekete viseletét, folytatta 6. Ince reformjait. Fő célja volt egyesülni az elszakadt keleti egyházzal, ezért is tért vissza Rómába. 1367. április 30-án hagyta el Avignont. Visszatérésével véget ért a pápák 70 éves fogsága. Mivel a lateráni palota lakhatatlan volt, a Szent János székesegyház is 1360-ban leégett, emiatt a Vatikánban rendezkedett be. A későbbiekben meglátogatta maga a bizánci császár, a német-római uralkodó IV. Károly, valamint Nagy Lajos magyar királyunk is, aki 500 válogatott magyar lovast küldött a védelmére. Az itáliai helyzet teljes bizonytalansága miatt és a francia bíborosok nyomásának engedve mégiscsak visszatért Avignonba. Hiába kérték a rómaiak, és az időközben itt letelepedett svéd Szent Brigitta is, aki részben hazahozta, mégis elment. Brigitta akkor megjövendölte, hogy ott fog meghalni, korai halállal. A jóslat 3 hónap múlva be is teljesedett. Marseille-ben temették el, de a nép szentként tisztelte. 9. boldog Pius pápa 1870-ben avatta boldoggá.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atyának, a Tarnalleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallják Krisztus második eljöveteléről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A Lourdi jelenéskor hallottuk a szűzanyától ezt a három szót, bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. És a bűnbánat nem csak azt jelenti, hogy ha elkövetek egy bűnt, azt megbánom és eldöntöm, hogy többet ezt a bűnt nem akarom elkövetni, és utána bánkódok emiatt, hanem a bűnbánat egy életforma, egy életmód, egy szüntelen bűnbánat, ami áthatja életünk minden területét. Amikor úgy akarok élni, hogy ne bántsam meg azt, akit szeretek, és ha mégis megbántottam, akkor alázatosan bocsánatot kérjek. Szüntelenül virasszunk, szüntelenül imádkozzunk, és szüntelen bűnbánatban éljünk. Tehát Krisztus második eljöveteléhez a helyes hozzáállás az, hogy komolyan vesszük, hogy ő egyszer eljön, mert amit ő megígért, az meg fog történni. Az lehet a mai napon is, lehet 1000 év múlva, 10000 év múlva is. Minden esetre nekem döntenem kell arról, hogy Krisztus tanítása szerint, Isten rendelése szerint, az ő akarata szerint akarok élni, hogy iszonyodom a bűntől, és elkerülöm a bűnt, és felkészült vagyok, és ma döntök. Nem holnap, hanem ma döntök arról, hogy Krisztussal akarok élni, és Krisztus akarata szerint akarok élni. Most egy kicsit elmélkedjünk az ítéletről. Beszélhetünk az életünk végén történő külön ítéletről, és a világ végén az utolsó ítéletről. A Biblia nem beszél a külön ítéletről kimondottan, hanem csak bennfoglaltan. Az ítélet gondolata végigvonul az egész üdvtörténelmen. Nézzük az ítélet körülményeit. Ki ítél meg bennünket? Előttünk áll majd, mint mérce, Isten, a mennyei atya, Jézus, az angyalok, az igazak, apostolok, szentek, mind-mind előttünk állnak, mint mérce, és magunk ítéljük el önmagunkat. Hol történik az ítélet? Joel könyvének 4. fejezetéből idézek. Bizony azokban a napokban, abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtöm majd a népeket, leviszem őket a Jozafát völgyébe, és ítéletet tartok ott fölöttük népem és örökségem Izrael miatt, amiért szétszórták a népek közé, és megosztották országomat. Ezt felfoghatjuk úgy, mint egy metafora, amikor Jahve ítél. Hogyan történik az ítélet? Ismerünk ilyen emberi képeket, felütik a nagy könyvet, életünk könyvét, Jézus jobbjára, baljára állít minket, a kosokat és a juhokat, ezek mind emberi képek, de az ember külön kegyelem által megvilágosítást kap, és látja az összes gondolatát, és a világ minden gondolatát. Nem úgy történik az ítélet, ne úgy képzeljük el, mint a bíróságon, hogy ránk bizonyítják a bűneinket. Mi magunk látjuk majd be, és tisztán a bűneinket, vagy a jó cselekedeteinket. És ott kiderül, és látjuk is, hogy alkalmasak vagyunk-e jelen pillanatban az örök életre, vagy nem. Az Isten rávezet minket erre, és így mi ítéljük el magunkat. Kik lesznek elítélve? Minden ember, mert mindenki Isten teremtménye. Jézus Krisztus mindenkit megváltott, Isten mindenkit üdvözíteni akar. Máté 25. fejezet 32. verse. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. Az angyalokat már megítélte, nincs több ítélet az angyalok fölött. Mikor történik az ítélet? Az ítélet már most jelen van. Aki nem hisz, már ítéletet von magára. Most folyik az ítélet. János evangéliumának 12. fejezetéből a 31. vers. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Mindenkinek most kell állást foglalni, és minden cselekedetünk ítélet alá kerül már most. Mi lesz az ítéletnek a tárgya? Szentírás azt mondja, Isten megfizet mindenkinek tettei szerint. Legfőbb szempont lesz az ítéletkor az irgalmasság cselekedetei. Máté evangéliumának 25. fejezetéből, 34. verstől idézek. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak. Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? A király így felel. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvérem közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz is szól. Távozzatok színem előtti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem, szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok föl. Beteg voltam, és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik, Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli, bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre. Olyan ez, mint amikor a vizsgára készülőnek előre elmondják a vizsgatételeket, csak annyi a dolga, hogy megtanulja, nem kell a sok tételből válogatnia, biztos, hogy ez lesz a kérdés. Ez szerint leszünk elsősorban megítélve. Tettük ki az irgalmasság cselekedeteit, és tudjuk, hogy van 7 testi cselekedete az irgalmasságnak, és van 7 lelki cselekedete. Ezeket érdemes otthon egy papírra fölírni, a fali újságra kitenni, vagy az íróasztalomra. Ezek mindig előttem legyenek, és minden este, amikor végig gondolom a napomat, akkor végigmegyek ezeken az irgalmasság cselekedeteken, és megkérdezem magamtól, hogy ezeket ma tettem-e.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atyának, a Talmaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallották Krisztus második eljöveteléről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyűri római katolikus plébánia híveivel advent szent idejéről elmélkedik.
Amikor megjön a december, hajnali misét tartok. A hajnali kék ködben, amely olyan, mint a szilvahamva, süveges, lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és telitorokkal énekeltetik az ó fényességes szép hajnal kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásárolják szeretteiknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljék együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet Szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból a Diósgyűri plébánia csoportjával. Mai műsorunkban egy kicsit az adventi hagyományokról és köztük a hajnali szentmiséről, a Rorate szentmiséről elmélkednénk. Éppen ezért a mai műsort egy idézettel kezdtem Kosztolányi Dezsőnek a hajnali szentmiséről, Rorátéról írt gondolataival. Nagyon szép és mély gondolatok ezek, ahogy leírja ennek az ősi hagyománynak, ennek a szép egyházi hagyománynak a lényegét és az élményét, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember számára valóban igazi élmény talán gyerekkora óta. Régen, amikor azért még az időjárás hagyományosabb volt, mondhatjuk így, az öregek, idősek talán emlékeznek arra, hogy amikor ők gyerekek voltak, akkor már ilyenkor, november végén, december elején már talán ropogó hóval, hóban a lábuk alatt igyekeztek a hajnali szentmisére, ami talán akkor még latin nyelven volt, és még emlékeznek arra, hogy az elnevezés, az pontosan ennek a reggeli szentmisének a kezdő énekéből származik, amit a latin nyelvű szentmiséken énekeltek annak idején. Rorate coeli de superet nobis pluant justum. Így kezdődik ez a szép ének, amit, ha minden igaz, a műsor elején hallhattunk bevezetőként, aminek a népiesített, fordított változatát gyakran énekeljük adventban, Hozsanna énekeskönyv 2. számú énekét, harmatozzatok égi magasok, téged vár repedve a halandók lelke, jöjj el édes üdvözítő. Vagy az Énekről Egyház énekeskönyv változatát, harmatozzatok egek onnan felülről, és a felhők hozzák az igazat, nyíljék meg a föld és teremje az üdvözítőt, introitus. Ezek azok a gondolatok, amelyek az embernek irányt adtak régen is, és ma is, a sötétségből a fényre. Éppen ezért nagyon sok templomban szokás, nagyon sok közösségben, hogy a hajnali szentmiséget ugye sötétben tartják, csak gyertyák világítanak, hiszen amikor elindulunk 5:30-6 tájékán a templomba, korom sötét van még, és amikor kijövünk a templomból, akkor már látjuk, hogy megvirradt, és a sötétségből a fényre lépünk ki. Ez mind-mind szimbólum, annak szimbólum, hogy a meghívásunk arra szól, hogy eljussunk a sötétségből a világosságba. Kérdezlek titeket, hogy milyen élményeitek vannak a hajnali szentmisével kapcsolatban. Nem tudom, hogy ki szeretné kezdeni, valamelyikőtök bátran.
Érdekes, mert amikor így olvastad ezt az idézetet, nekem az jutott eszembe, amikor még nem voltam keresztény, és kerestem az utamat a Jóistenhez, és nagyon megérintett a reggeli Rorate mise. Még akkor ugye nem tudtam, hogy miről is szól ez a ez az időszak, ez az adventi készülődés. Emlékszem, hogy nekem borzasztóan, hát mondhatni így, hogy tetszett, tehát nagyon megérintette a lelkemet az, hogy csendben el lehet mélyülni, a gondolataim azok a Jóisten felé nagyon jól tudtak mozogni. Aztán nyilván ez változott akkor már, amikor megkeresztelkedtem, és utána már ugye tudatosan készültem az adventi időszakban. Ezek a alkalmak, ezek a reggeli roráti misék, ezek mindig egy kicsit segítettek ebben a készülésben, ebben a lelki felkészülésben.
Én kisgyerekkorom óta jártam a rorátékra, hát most már, hogy felnőtt vagyok, igazából már most annyira nem mindig, ugye, tehát, hogy mérlegelnem kell, hogy mit vár el tőlem a Jóisten, de gyerekkoromban is, és most is csodálatos élmény. De azt érzem, hogy úgy árad a kegyelem ezeken a szentmiséken, felénk, mert hogy ez egy áldozat, és aki az Istenért meghozza ezt az áldozatot, azt gondolom, hogy az Úr bőkézzel osztja a kegyelmeit ezekért, az áldozatokért. Úgyhogy én nagyon szerettem, mindig volt egy olyan belsőséges hangulata, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen a karácsonyi készülődéshez, hogy megszülessen a szívünkben is Jézus. Tehát a Roráte Szentmise az ez egy csodálatos út, úgymond karácsonyig, amit érdemes végigjárni.
És mi a Roráténak a különlegessége szerintetek? Mert azt lehet látni, aki már volt Rorátén, talán ez régen is így volt, meg ma is így van. Ugye a Roráté alapvetően hétköznapi szentmise, hiszen minden hétköznap van reggel, de alapvetően nem kétszer, hanem háromszor, négyszer, ötször annyian vannak, mint egy átlag hétköznapi szentmisén. Tehát, hogyha egy évközben bemegyünk egy templomba, mondjuk vidéken, faluhelyen, 8-10-15 ember, városon 20-30 ember, de például a Roráté miséken, én most megszámolgattam a múlt héten azért, akik voltak, olyan 80-an, 70-en, 80-an, 90-en, tehát jóval többen, de szerintem ez vidéken is így van, hogy jóval többen elmennek egy hajnali misére, mint egy átlag hétköznapi misére. Mi lehet az oka ennek a megérintettségnek, vagy mi vonz ennyi embert hajnali 6 órakor a templomba?
Szerintem a kegyelmek, amiket kapnak. Mert hogy igazából ez egy olyan áldozat szerintem, amit úgy nem hoz meg az ember, hogy na csak azért, mert el kell menni, meg mindenki jár, mert azért nem mindenki kell fel 5-kor, meg 5:30-kor, csak azért, hogy na most mindenki jár, én is elmegyek, és fú, de jó buli. Hanem egyszerűen tényleg érezhető, kézzel fogható az a rengeteg ajándék, amit az Isten ad nekünk ezért az áldozatért. Csak ezt tudom mondani, amit az előbb, ugye, hogy ezért.
Szerintem biztos, hogy megragad mindenkit a hangulat. Sokkal könnyebb bizonyos szempontból a Jóistenhez közel kerülni akkor, amikor a külsőségek is hozzájárulnak ehhez. Nekem ez a lecsendesedés, amiről beszéltünk már sokszor, hogy a misén és az aktív részvételt szerintem nagyon segíti sok embernél, nálam is egyébként, hogy még koncentráltabban oda tudjak figyelni, ne terelődjön el a gondolatom máshova. A másik dolog szerintem pedig az is, hogy túl az áldozaton, hogyha egy praktikusokat nézünk, szerintem nagyon sokan a munkájuk révén jobban meg tudják azt tenni, hogy mondjuk a hajnali misére eljönnek, mint a reggeli hétköznapi misékre, mert ugye nem biztos, hogy időbeosztásban belefér.
Hát biztos, hogy van egy praktikus oka is ennek, de valahogy mégis azt érzem, hogy úgy elvarázsolja az embereket ez a mise, és talán valóban ez lehet, hogy igen, nagy áldozatot kíván az, hogy valaki eljöjjön hajnali szentmisére, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy amúgy is, aki korán kell a munkája, vagy a gyerekei miatt, vagy stb. Reggeli dolgai miatt, most még korábban kell kelnie ahhoz, hogy a napi rutin is meglegyen, illetve még ezt be tudja építeni pluszba, hogy igazából egy 40 percet, 35-40 percet gyakorlatilag el kell vennie az életében valamilyen más területről ahhoz, hogy reggel ugye el tudjon jönni a hajnali szentmisére, és ez biztos, hogy mindenkitől áldozat, de azt gondolom, hogy egyetlen egy Istenét hozott áldozatunk sincs, és nem lehet jutalom nélkül, és ez az, amit szoktunk mondani, ez a szegény asszony két fillérje, hogy tényleg csak azt tudjuk bedobni, ami tőlünk telik, de hogy azt az Isten megjutalmazza, vagy visszafordítja ránk.
Oh.
Nézzük meg, hogy mi is ez a Rorate mise, hajnali szentmise, milyen hagyománya van ennek, illetve mi a lényeg ennek a hajnali misének, hogy miért van reggel 6 órakor korán ez a hajnali szentmise. Régen a hajnali misét angyalmisének, asmisének mondták, azért, mert ugye ezt hagyományosan a Rorátékat az adventi szentidőben a pirkadat előtt reggel 6 órakor mutatták be. A megváltó várásának és a Mária tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása. Kezdetben a karácsony előtti 7, a 8. századtól pedig a karácsony előtti 9 napon mutatták be. Tulajdonképpen egy 9-ed volt, hogy ezzel készültek karácsonyra, hogy 9 napon keresztül hajnalban keltek és mentek el a templomba. Aztán utána ezeken a napokon énekelték az óantifónákat, ugye azokat az antifónákat, amelyek ugye megéneklik Jézus előtti, Jézus születés előtti várakozást, Jézus különböző prófétai neveivel, ahogy megnevezi őt a Szentírás. Aztán Közép-Európában már a középkorban advent egész idején végezték, és ilyenkor az volt a különleges, vagy nagyon-nagyon sok templomban még az a különleges, inkább mondjuk így Magyarországon kívül, mert most már itt egy kicsit általános lett az, hogy ezt a misét is lila színben mondják a hétköznapi misének megfelelően, ami nem teljesen állja meg a helyét, mert ugye alapvetően ennek a misének az ősi hagyománya az, hogy Szűz Mária tiszteletére felajánlott szent mise, tehát a pap a szűzanya adventi miséjét imádkozta, a szűzanyának vannak különböző misek könyörgései különböző időszakokra, és erre az időszakra az adventi votív misét imádkozta, és külön szentleckével Izajás prófétának a 7. fejezetét olvasták fel ilyenkor, az Emmanuel jövendülés, ugye a velünk az Isten, ezt talán sokan hallottok és ismerjük. És evangéliumként mindig a Lukács evangéliumának az első fejezetét olvasták fel ilyenkor, az angyali üdvözletnek a történetét. Gyakorlatilag a szentmise könyörgései alapvetően március 25-éről gyümölcsoltó boldogasszonyról szóltak, és tulajdonképpen antifónái és mindenféle imádsága, hogy az adventi időszakot hozta, az advent 4. vasárnapjáról vették, tehát egy ilyen külön mise szándék, vagy külön mise imádság, ami úgy van összeállítva, hogy benne van az adventi várakozás, benne van a karácsony története Jézus fogantatásával, az angyal megjelenésével, Szűz Mária és az angyal találkozásával, párbeszédével, és benne van az a Mária tisztelet, annak a hagyománya, amit a nép már ősidők óta, évszázadok óta próbál megélni. Ugye régen glóriát, vagyis dicsőséget is énekeltek, hiszek egyet is imádkoztak, ami ütközik ugye a hagyománnyal, hiszen biztos mindannyian tudjuk, vagy észrevettük, akik járunk szentmisére, hogy az adventi időszakban nincs dicsőség a szentmisében, az uramirgalmaz után rögtön a könyörgés jön, hiszen az angyalok ünnepélyes énekét, a dicsőséget, azt majd karácsony éjszakáján énekeljük először, illetve a főünnepen, tehát ilyenkor nincs, ezért a szentszék megengedte 1892-ben Pannonhalmának, 1958-ban pedig az egyházmegyéknek, ugye az esztergomi főegyházmegyének is azt az ősi szokást, hogy kiváltságként Magyarországon énekelhették a Rorátén a dicsőséget is. Tehát gyakorlatilag ez egy teljesen ünnepélyes szentmise Szűz Mária tiszteletére, amelyen még dicsőséget is énekelhettek a reggeli szentmiséken, a hajnali miséken. Azért nevezték aranyos misének, mert hogy ilyenkor a miseruha színe Szűz Mária tisztelete szerint fehér lett volna, de legtöbb templomon a hagyomány szerint aranyszínben, aranyszínű miseruhában végezték ezt a misét. Erre volt sok helyen, meg megvan most is egy külön fenntartott arany miseruha, amiben ilyenkor miséztek. Az angyalos mise elnevezés pedig azért keletkezett, mert hogy ezeknek a szentmiséknek a végén kötelező volt elimádkozni az úrangyalát, minden roráte mise az úrangyala elimádkozásával ért véget, ezért angyalos misének is nevezte a népnyelv, hiszen azt mindenki megvárta még a mise végén, amíg elénekelték, vagy elimádkozták az úrangyala imádságot. Ezért nevezték angyalos misének. Aztán a II. Vatikáni zsinat után az adventi hétköznapok mindegyike külön mise szöveget kapott, külön jelentőségűvé vált a december 17-e és 24-e közé eső hét. Ezért december 17-e és 24-e között akkor már csak lilában szabad végezni a szentmiséket, és az adott napnak a saját mise szövegével. De addig, továbbra is december 17-éig lehetőség van arra, hogy a reggeli roráte szentmiséket Szűz Mária tiszteletére ajánljuk fel, ami az egyháznak ősi szokása, és fontos, hogy ezt a hagyományt, ezt a szokást életben tartsuk. És akkor egy picit itt meg is állhatunk, hogy nektek így a eddigi hitéletetekben, múltatokban mi az, amit a rorátékon vagy az adventi hagyományokban úgy fontos, és ami úgy megérintett vagy megérint benneteket így az adventi időszakban? Mi az, ami olyan kiemelkedő lehet a ti életetekben?
Az Olozsmát egy picit próbálom úgy koncentráltabban végezni, ha mennyire időm van, de igazából a lemondás az, hogy próbálok mindig valamiről lemondani, tehát készülni, hogy igyekszem ebben az időszakban különösen arra figyelni, hogy én is adjak valamit az Istennek.
Hát amit mi kialakítottunk így a kis családunkban egy szokást, hogy ugye az adventi koszorú körül folyik az esti imádság, és ez egy, ahogy meggyújtjuk a gyertyákat ugye szépen hétről hétre, még meghittebbé, meg még mélyebbé tudja tenni az imádságot is.
Nem tudom, Kriszta, te hány éves korodtól jártál rorátér a gyerekként? Mi az, amire emlékszel?
Húsz, nem általános iskola, 8-9 éves koromtól.
Ezen érdekes, hogy sok gyerektől kérdeztem az iskolába, hogy volt-e már rorátén, és mondta, hogy soha nem volt még, és akkor, hogy próbálom így a gyerekeket, a minisztránsokat a iskolában és a diákokat bíztatni, hogy legalább heti egyszer, vagy egész adventben legalább egyszer, hogy jöjjenek el a rorátén, és van olyan hetedikes, nyolcadikos diák, hogy mondta, hogy soha nem volt, amúgy rendszeresen járnak templomba, édesapja is, édesanyja is, és mondta, hogy az édesapja sem volt soha, de már vagy 30 éve jár templomba, de soha nem voltak, és azt érzékeltem, hogy nagyon sok szülő félti a gyerekét felébreszteni reggel, hát olyan korán van, meg olyan, hát még kicsik még a gyerekek, meg nem kell még nekik, meg elfáradnak, meg hát az iskolában olyan sok mindent tanulnak, hogy nem bírják ki, túlfáradtak lesznek, hogy erről ti mit gondoltok, hogy érdemes a gyereket, vagy el lehet-e hozni a gyereket rorátére. Én nem tudom, én azt hiszem, hogy 9 vagy 10 éves koromtól jártam, de én minden áldott nap mentem rorátére, és akkor én gyerekkoromban én állami iskolába tanultam, nem egy házi iskolába, de mi a 29-en voltunk az osztályba, és abból a 29-ből legalább 15-en jártunk minden reggel. Én emlékszem erre a szép időszakra azért. Volt református osztálytársaim is, jöttek velünk rendszeresen.
Nekünk is, tehát így a közösség járt mindig, és akkor ott találkoztunk, és ez olyan jó volt, hogy utána egy picit, nagyon jók ezek a közösségi összejövetelek, hogy utána néha van reggeli, például, és akkor lehet beszélgetni az idősebbekkel, fiatalokkal, ez nagyon jó. De azt gondolom, hogy a megengedő szülők vannak most porondon, tehát igazából nagyon sok mindent megengednek a gyereknek, és ugye ez diktál, és hogy egy picit a lemondásra, vagy egy picit az áldozatról beszélni, szerintem nem ártana, hogy az ő nyelvi könnyilván ezt a szülők jobban tudják, illetve, hogyha nem látja a gyerek azt, hogy a szülei járnak, akkor ő se fog elmenni csak úgy templomba, tehát szentmisére sem, és erről rátéra nem látja, hogy járnának, ugye nekem nagyszüleim jártak, én azért is mentem, tehát a nagyapám, nagymamám, édesanyám, az öcsém is, és akkor így mentünk szépen ennyien rorátéra. Tehát nekem volt egy családi példa, és akkor ezért is.
De az érdekes, hogy én sokszor a vallásos családoknak a gyerekeit sem nagyon látom, tisztelet a kivétel, mert persze van, akinek ez fontos, de hogy úgy sok embernek nem fontos, és nem arról van szó, aki a munkája miatt nem tud jönni, hanem azok, akik amúgy meg ráérnének, de igazából úgy.
Mert én azt gondolom, hogy bocsánat, hogyha csak hogy... Tehát, hogy a felkelés nehézsége fontosabb, mint az az ajándék, amit igazából ott kapunk. Azon túl kell jutni. Tehát, hogy nekem is nehéz felkelni sokszor, hogy azon át kell lépni, az átlendít az Isten, és ami utána következik, az az igazi kincs és ajándék. Csak odáig már nem jutnak el, hanem csak a nehézséget látják benne, nem a szépségét, meg azt, amit ezért, amit mondtál az elén, ugye meg amit én is próbáltam, hogy az áldozatért ugye kegyelmek járnak cserébe. Ezt már nem. Én azt látom, hogy az emberek mindig a nehézséget fogják meg először azokban a dolgokban, amik térnek a kényelmi zónájukból egy kicsit kibillenti.
Igen, csak az a furcsa, hogy például a gyerekek, hogy mesélik az iskolában, hogy sokszor hajnal 2-3-ig számítógépeznek éjszaka, azt megengedi a szülő, hogy mondjuk egy gyerek 2-3-ig nyomkodja a telefonját, tehát én le vagyok döbbenve, amikor 11-12-13 éves gyerekek hajnal 2-ig számítógépezhetnek, és nyomhatja a telefonját, meg az internetet, de ugyanakkor Rorátére meg nem engedik el a gyereket.
Nem fontos az Isten még. Tehát még nem elég fontos az Isten szerintem. És amikor majd, tehát hogy fontossá kellene, hogy váljon, meg érteni kellene, hogy mi zajlik egy szent misén. De nagyon sokan nem értik. Nem fontos az Isten az életünk, mert azt gondoljuk, hogy minden miattunk van, minden értünk van, minden jó. Történik, hogy minek elmenni megköszönni? Miért kellene ugyan valamit adnom az Istennek, hiszen hát mindenem megvan. Hát most ugyan már. Tehát én ezt is kiérzem belőle. Igazából.
Hát igen, valószínűleg ez is része a dolognak, de nyilván felkelni senkinek nem könnyű, hát én is, amikor reggel csörög az órám 5 óra pár perckor, hát akkor sok minden eszembe jön, de nem az, hogy most én föl szeretnék kelni, tehát tényleg a kutya nehéz reggel felkelni, de az, hogy utána percek alatt átfordul, vagy az ember, hogy betette a lábát a templomba, az Isten kegyelme annyira meg tudja érinteni, hogy minden álmosságát elfelejti.
Csak ide el kell jutni, amit mondtam, tehát nem a nehézséget látni, és azt mondom, hogy fúgat, akkor visszafekszem, azt mondom, jó, ezen akkor Isten kegyelméből átlépek, és akkor eljutok a templomba.
Nem tudom, érdekes, amikor kisgyerek voltam, hát én borzasztóan utáltam fölkelni, tehát hogy amúgy évközben, tehát 8-ra mentünk iskolába, én még 7 óra 50 perckor otthon bogarázta, tehát engem nagyon nehezen lehetett fölébreszteni, mert minden be volt a szobámba kapcsolva, villany, rádió, tévé, minden, csak hogy valahogy fölébredjek. De amikor Rorátéra kellett menni, tehát én már sokszor 5-6-kor már úton voltam. Tehát akkor sokkal könnyebben fel tudtam kelni, mert hogy na, ennek volt egy ilyen ereje, hogy akkor most Rorátéra megyünk. Igen, meg a kegyelem is, hogy megyünk, és hogy tudtam, hogy az annyira jó
hát,
lesz.
Igen, mert tudtad. És hogy ezt nem jut el az emberekig szerintem.
Na megkérdezzük Timit is, hogy ő hogy látja a dolgot.
Szóval ezzel egyet tudok érteni, hogy jó példát kell mutatni nyilván a gyerekeknek, csak szülőként akkor nehéz, amikor előttem sem volt jó példa, és a saját magamnak kell úgymond megteremteni, vagy magamnak is meglátni azt a előttem lévő jó példát másokban. És valóban a kegyelem az óriási és fantasztikus dolog, hogyha az ember túl tud lendülni azon, hogy a könnyebb ellenállást azt legyőzze, ugye, mert sokkal egyszerűbb megmagyarázni, hogy majd holnap, majd a jövő héten, majd nem tudom mikor, de ugye nyilván ez az advent azért egy zárt időszak, tehát itt aki lemarad, az kimarad, tehát azért valamit valamiért fel kell ajánlani, és szerintem ez az áldozat, ez mérhetetlen kegyelmekben részesít mindenkit. Nekem mondjuk szerencsés a helyzet, mert a két nagyobb gyermekem az ugye egyházi iskolába jár, és ott van rendszeres rorátja. Nem kötelező ugyan részt venni, de a fiúk szívesen mennek. Úgyhogy nekik annyi könnyítés van, hogy ők nem reggel 6-ra járnak, hanem 6:30-ra, de mondjuk amire oda kell érniük, akkor szinte majdnem ugyanez a helyzet, hogy akkor kell elindulniuk, mint hogyha ide jönnének. De ők például nagyon szívesen mennek. És ott megvan a közösségnek még az a plusz ereje, hogy ugye ott az osztályok, a kijelölt osztályok egyszerre mennek. És akkor utána ők már van még egy kis idejük az iskola kezdésig, és akkor tudnak beszélgetni. Régen, amíg ugye a Covid helyzet előtt volt ilyen közös reggeliük is, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó megtartó erő is egyébként.
Na hát ezen biztatás alapján még van néhány napunk karácsonyig, már nem sok, de igazából hát, ha még el tudunk menni legalább egy Rorátéra, és hát azt kívánjuk mindenkinek, hogy ne féljen áldozatot vállalni, hiszen minden Istenért vállalt áldozat meghozza a százszoros gyümölcsét, és így készüljünk most a Szentestére, karácsonyra, ne a főzésbe, takarításba, rendrakásba, ajándékvásárlásba merüljünk ki, hanem próbáljunk elcsendesedni, imádkozni, család, együtt gyertyát gyújtani, készülni az ünnepre, így venni részt az éjféli szentmisén, így venni részt az ünnepi szentmisén, a családi ebéden, együtt, szeretetben, békében, mert hogyha a lényegtelen dolgokban kimerülünk, már nem lesz erőnk a lényeges dolgokra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Magamért egy